Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Mai napon a hangom ilyen random módon elment időnként, berekedtem. Ha ez történne most is, akkor előre is elnézést, de igyekezni fogok odafigyelni rá.
Minden esetre lesz minek hangot adni, mert hogy mindenképpen akartunk itt még, mielőtt ráfordulunk a playoff célegyenesre egy hónap témáit. Egyrészt még az előző dupla giga adásból is kimaradt, a mailbagról, Patreon postaládáról beszélek természetesen, egy pár kérdés, illetve van olyan kérdésünk is Patreonon, amit egy ideig tartalékolunk, mert nagyobb téma, és ezért egy hónap témái március lesz a mai adás, azt hiszem 4 vagy 5 kérdéssel, de abból legalább egy ilyen hosszabb részét fogja kitenni ennek az adásnak. És ugye van egy győztesünk az előző adásból, aki lehet, hogy még nem érte utol magát, Larger Life, aki eddig még nem jelentkezett a mezéért, tényleg lehet, hogy le van maradva mondjuk egy-két adással, de hogyha véletlenül pont az előző maradt volna, aki kedves Larger Life, akkor mindenképpen keresd meg minket keleten-nyugaton@gmail.com, vagy a legjobb az, hogyha Facebookon meg tudsz engem keresni Rédai Gábor néven. Na és hát akkor még egyszer megköszönjük, hogy ennyi kérdést szegeztek felénk Patreonon keresztül, és hogy támogattok minket, és rá is mennénk ezekre a bizonyos mai témáinkra. Az elsőt azt Gergelynek köszönhetjük. Zoli, kérlek, tedd meg, hogy felolvasod.
Szia, Gergő! Sziasztok! Tudom, hogy kértétek, hogy több kérdést ne tegyünk fel. Ez ilyen furán hangzik, kértünk tényleg ilyet.
Igen, igen, amikor már a postaládom a második felére is egy ilyen másfél órás adást prognosztizáltunk.
Többet nem szeretnénk kérdést, természetesen ugye ez csak arra az alkalomra szólt. Tudom, hogy kértétek, hogy több kérdést ne tegyünk fel. Engem egy dolog mégis nagyon érdekelne még. Az igen szánalmas a sikeredet All-Star után olyan kérdésem lenne, hogy ha csak egy-egy dolgot kéne mondanatok, milyen változtatással lehetne azt elérni, hogy ti bármilyen eseményt is leüljetek nézni az All-Star hétvégén. Nem kell a főmeccsre korlátozódni a változtatásnak, az is elég, hogyha mondjuk a zsáklóra mondtok valamit, és akkor csak azt az eseményt néznétek. Nagyon egyszerű, Gergő, én a zsáklóra a világ legjobb zsáklóit hívnám meg, akik ugye amatőr zsákolók természetesen, és az ő zsákolásaikat esetleg meg kellene próbálni leutánozni. Lenne mondjuk egy olyan kör, ahol csak bemutató, és tényleg őket tapsolják, őket ünneplik mondjuk a profi játékosok. Aztán lenne mondjuk egy kör, ahol a saját zsákjaikkal jelentkeznének ugye a sztárok, és utána jönnének megint a legjobb zsákolók, akik ugye amatőrök, és azt kellene megpróbálni minél pontosabban leutánozni. Nyilván nem feltétlenül a legeslegnehezebbeket, mert tudjuk, hogy ezek a srácok milyen zsákolásokat tudnak megcsinálni. Azért azt egy NBA játékosnak valószínűleg annyi időn keresztül kellene gyakorolni, ami nem reális ugye a szezon közben. Tehát valamilyen ilyen mix dolog mindenképpen a világ ténylegesen legjobb zsákolóival. A főmeccsre pedig megpróbálnék valami nemzetközi versus amerikai dolgot is kitalálni, de nyilván az nehezebb, mert azt nem csináltod meg, hogy van egy amerikai keret, mondjuk 13 játékos, ugye?
12.
Tehát azt nem csináltad meg, hogy 12 amerikai és 12 nemzetközi, tehát nyilván azért az borzasztó erős lenne, de valamilyen olyan formáját kitalálni, hogy nemzetközi ötös például, az nagyon jó lenne szerintem, a nemzetközi ötös és az amerikai ötös ellen, az lenne mondjuk egy fél meccs, egy fél idő, és aztán lehetne vegyíteni, vagy valahogy így, és tényleg arról szólna az egész, úgymond, hogy megünnepeljük a kosárlabdát, nem ez a végtelenül még ismételt rendszer, ami most van, de egyébként szerintem úgy sehogy nem lehet, tehát ha csak nem lenne valami igazi tétje, és nem lenne az igazi mérkőzéshez közeli az All-Star meccs, így soha nem lesz belőle, úgymond, egy olyan esemény, ami minket szerintem úgy igazán érdekelne, de azt meg nem lehet megcsinálni, mert nyilván sérülés veszély, tehát az első alkalommal, amikor mondjuk még ha csak akár 90%-osan mennek, és valaki megsérül, onnantól kezdve kuka az egész esemény. Vagy legalábbis abban a formában. Tehát az a probléma, hogy ezt nem lehet így megcsinálni.
Igen, igazából nekem egy picit azt mondom, hogy tetszenek azok a változtatások a főmeccsel kapcsolatban, amiket az elmúlt 3 évben láttunk, és ez csak annyit ért el, hogy a teljes, totális érdektelenségből legalább az utolsó negyedben lett valami meccszerűség, tehát nyilván ez nem egy nagy vigasz, de ez is több, mint a semmi, úgymond, és teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, hogy ennél ezt nem lehet jobban sokkal, mert egyszerűen itt már csak érdekességeket, meg extrákat lehet beletenni a játékosok, hogyha nincsen tétje, akkor nem szeretnének megsérülni, teljes mértékben érthető, hogy legyen tétje. Nem dolgoztam ki ezt a rendszert, de én már régóta gondolkozom azon, hogy akár a szezon közbeni tornát, hogyha bevezetik, akár a magán a zsákolón, magán a, jó, a zsákolóra túlzás, de mondjuk a főmeccsen, vagy akár a fiatalok meccsén lehetne kiosztani 61., 62. pikket, 63. pikket, ezzel senki nem járna rosszul, tulajdonképpen az NBA megengedhetné magának, hogy bizonyos csapatok kapjanak még plusz pikkeket a harmadik kör elején, úgymond, és ugyanez, ezeket a pikkeket ugye nem muszáj felhasználni, vagy two-way lesz belőle, vagy nem is adsz neki szerződést, tehát olyan nagy különbség nem lenne, de azért mégis lenne ott előválasztási jogod, és példának okáért egy bajnok csapat, vagy bajnok esélyes csapatnak lehet, hogy még jól is jönne ez. Na most ugye az kicsit meglékeli ezt az elméletet, hogy az elmúlt időben láthattuk, hogy több olyan játékos is volt, aki a második kör végén már visszautasította azt, hogy őt kiválasszák, és akkor inkább draftolatlanként szeretett volna elkelni. Erre konkrétan minden évben van most már egy-két példa, és ez azért van, mert akkor ő választja ki, hogy melyik csapathoz mehet, szóval mondjuk ez pont ellentétes irányba mozog ez az egész történet az én 61, 62, meg 63. pikkes ötletemmel. A zsákolónál majdnem tök ugyanazt írtam fel, mint Zoli, profi zsákolókat hozni, illetve az, hogy ők tanítsák az NBA játékosokat, de van még egy világmegváltó ötletem, hogy ugye kicsit problémás az számomra, hogy az NBA egy kiválasztgat hát a zsákolóra játékosokat, és akkor azok visszautasítják, aztán végül lesz négy, aki bent marad. Mi lenne akkor, hogyha a játékosok jelentkezhetnének, és mondjuk egy konkrét olyan zsákolással, amit a zsűrinek nem mutatnak meg, de aminek, nem tudom, legalább 45 pontosnak kell lennie. Nyilván nincs garantálva az, hogy elsőre megcsinálja, mert ez egy videófelvétel lesz, de abba vagyok biztos, hogy ezzel legalább azt elérnénk, hogy egyrészt akik jelentkeznek, azok ott is akarnak lenni, és kettő, akik jelentkeznek, azok tudnak is ilyenkor is zsákolni, és nem csak a meccsen belül, mert rengeteg úgynevezett in-game dunkert nézünk, amikor szerencsétlenkedik a zsákolón, és hatodikra se tudja megcsinálni, hiába nagyon atletikus, tehát lehet, hogyha kicsit fordított lenne a dolog, akkor talán hát jobban odafigyelnének ezekre a dolgokra a játékosok is, mert nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt zsákolókon láttunk olyat, aki elment, felkészült két átlag zsákkal, vagy egy átlag fölötti zsákkal ezen a szinten, aztán úgy volt vele, hogy jól letudtam, de hogy itt most nem tudom, mit akasztasz a nyakadba, meg ilyenek, szóval, hogy ettől kéne megszabadulni a zsákolónak kurva gyorsan. Bocsánat. Menjünk Örs ötletére. Sziasztok! Én a szerintetek elhízottabb, kövérebb játékosokról kérdeznék, elsősorban olyanokról, akik aktív rotációban vannak. Az NBA történetéből kik voltak a legjobb kövér játékosok? Na Zoli, kiket találtál, kiket gyűjtöttél?
Hát kezdhetnék ugye nyilván Lukával is Jokicsa, hogyha nagyon vicces, akkor ők venni a figurát, de ők azért inkább teát karcsúak, mint kövérek.
Én azért egyébként Jokicsot beírtam, mert neki volt legalább három olyan éve, amikor azt mondanám, hogy nem teát karcsú volt, hanem kövér.
Hát mondjuk NBA léptékkel mérve, igen, de azért azokhoz a játékosokhoz képest, akiket ugye a listára raktunk, szerintem azért nem. Tehát Celtics Shaq például, hogyha néztek fotókat róla, rosszabb formában volt konkrétan, mint ma, meggyőződésem, 45 évesen, vagy mennyi most, vagy 48 évesen. Most lett pont 50? Mert pont most töltöttem az 50-et. Szóval rosszabb formában volt konkrétan Celtics Shaqként, mint most 50 évesen.
Én azt gondolom, hogy még simán a Heat, meg a Lakers utolsó évek is ide tartozik, mert Shaqnél van egy olyan összehasonlítási alapunk, hogy ugye az Orlando Magicben látott Shaquille O'Neal-hez képest, az bőven el van hízva. Csak őt egyszerűen nem zavarta. Szóval én azt gondolom, hogy nem csak a Celtics, meg a végét járó Shaq az, akit hát kövérnek nevezhetünk.
Nyilván ide kell venni Eddie Curryt. Eddie Currynek, ha jól emlékszem, volt konkrétan 18-20 pont körüli szezonja kövéren, ami azért elég komoly fegyvertény, és ő tényleg nagyon kövér volt. Tehát ő olyan szinten volt kövér, hogy amikor lefogyott, akkor emlékszünk, hogy hát lógott rajta a bőr ami azért már egy elég komoly szintet sejtett. De lehetne említeni, én azt gondolom, hogy Ray Felton, neki volt egy-két olyan szezonja, amikor tényleg kövér volt egyébként róla, és azt azért meg kell említeni, hogy olyan, mint Carmelo Anthony, olyan típus, hogy a feje egyszerűen puffat, és ducinak néz ki, akkor is, amikor konkrétan a hasa majd, hogy nem szálkás. Tehát Feltonnak voltak konkrétan olyan éve is, ahol látszódott ugye a válizomzat, a deltoid, ki ütközött, minimális volt ugye magához képest nyilván a testzsír százaléka, szerintem ilyen 12% környékén, tehát már majdnem, hogy látszottak ugye a kockák a hasán, de akkor is buflák feje volt. Úgyhogy ő is ilyen típus, meg természetesen Carmelo Anthony is. Stanley Roberts, ugye Timberwolvesból hihetetlen, ő tényleg konkrétan kövér volt, de aki az abszolút csúcs tartó véleményem szerint, aki tényleg majd, hogy nem ugye ez a obéz kategóriába, tehát a egészségtelen károsan túlsúlyos kategóriában játszott az NBA-ben, az Michael Sweetney, uh-huh. aki tényleg konkrétan gyakorlatilag már egészségtelen kövér volt.
Én azért még Sweetnél is kicsit durvábbnak érzem Oliver Millert, hogyha emlékszel még rá, vagy nem tudom, hogy elkerültem a figyelmed itt ilyen szempontból, de az egészen félelmetes, mert Sweetneynél legalább volt egy alap izmos felépítés, ami aztán persze egy klasszikusokat idézek, teleszart búvárruhába ment át, de...
Sweetney konkrétan brutálisan jól nézett ki egy ponton még az egyetemen.
Tehát... Így van. De szóval Miller az gyakorlatilag egy mint egy labda. Szerintem erre nincs jobb szó. Miller, elnézést kérek, nem fat shaming, vagy ilyesmi, mert karriert futott be az NBA-ben, tehát egyáltalán nem zavar engem, hogy ő hogy néz ki, de ettől függetlenül egyértelműen úgy nézett ki, mint egy labda. Úgyhogy így...
Én fat shaming-eltek, mert ugye én most azért még kövérnek számítok, bár ugye leadtam 13 kilót az elmúlt 3-4 hónapban, de egyértelmű, persze Oliver Miller is. Az igazság, hogy vannak még az ilyen játékosok, ugye, akiket lehetne említeni.
Big Country.
Nem adjuk igen, ki. Meg hát azért ugye Glenn Davis-t is, bár Glenn Davis-nek egyébként voltak olyan időszak, amikor egész jól helyre tette a fizimiskáját, de volt egyértelműen neki is azért kövér időszak, amikor tényleg ő is kövérnek nézett ki. És hát persze régi nagy kedvencünk a 90-es évekből, Greg Ostertag, aki szintén úgy nézett ki egy ponton, mint ugye ez az említett búváruha, és hát az általad említett ugye Bryant Reeves, tehát ugye Big Country. Igen, őt én is felírtam a megboldogult Vancouveri csapatból, ugye, ami újjászületett Memphis Grizzliesként.
És azért még van egy pár játékos, akinek relatíve kövéren is voltak jó szezonjai, emlékszünk rájuk, és azért felszeretném mindenképpen sorolni Sean Kempet, mert hogy azért az ő elhízása, ő ilyen szempontból, mint Sweetney, egészen elképesztően izmos alapról indult, sőt, talán még durvább, az egész NBA egyik valaha volt legdurvább izomkolosszusa ilyen szempontból, és ő nem felpumpált volt, hanem őserő. Gyakorlatilag ebből lett az, hogy ez a mennyiségű izom valahogy még el tudta cipelni azt a mennyiségű hájat, amit ugye ilyen alkohol és egyéb problémák miatt felszedett magára a jó Sean Kemp. Nagyon sajnálom egyébként karrier szinten is őt, hogy így ez történt vele, ott ugye drogokról is pletykáltak, én ezt sosem hallottam megerősíteni, az alkohol az biztos, hogy volt, és hát ugye nyilván jöttek a sérülések egy idő után. Egy hihetetlenül atletikus játékosnak feleződött le a karrierje, és tudom, hogy nem hízott el annyira, mint Sean Kemp, de teljesen hasonló az analógia szerintem Deron Williamsnél is. Mert gyakorlatilag Deron Williams egy ideig még mondtuk, hogy hú, de erős ez a csávú, hú, ez tényleg milyen nagy darab ahhoz képest, hogy irányító, aztán egy idő után már rájöttünk, hogy hát igen, nagy darab meg minden, de nem csak az, hanem rohadtul el is van hízva, úgyhogy őt is itt meg akartam említeni, Al Jefferson, őt aztán nem zavarta az, hogy van rajta, hát szerintem folyamatosan volt egy 10 kiló súlyfölöslege, ahhoz képest, ami mondjuk egy elit NBA atléta, aki nem tudom én 10% körüli testzsír százalékkal rendelkezik, vagy még lejjebb. Azon bőven fölül volt szerintem egész karrierjében Al Jefferson. Érdekes, hogy még, ha jól emlékszem, még az utolsó évekre fogyott le, tehát még akkor próbálta, hogy megmenteni a karrierjét, de a sérülések miatt már nem lehetett. Kyle Lowry sosem volt nagyon elhízva, de azért látszott rajta az a plusz 5 kiló állandóan, és neki tipikusan babahája van, amikor, amikor épp elhízik, úgyhogy én szerintem gyakorlatilag több olyan szezonja volt, ahol All-Star lett, és közben volt rajta ez a fölösleg, azért gondoltam, hogy említést érdemel. Zach Randolph nagyon kevés olyan szezonja volt, ahol nem volt elhízva, és nagyon jól használta azt a bizonyos súlyfölösleget, úgymond ütköző zónának, és hát amúgy sem az volt a játéka, hogy ugrál, úgyhogy tulajdonképpen őnála ez kicsit ilyen pozitívan sült el, és Charles Barkley-t csodálkozom, hogy kihagytad.
Felírtam magamnak, de azért Barkley elhízott a karrierje után, de itt már vele, meg Zach Randolph, azt szerintem egy olyan kategóriában megyünk, ami kövérnek semmiképp nem nevezzük.
Igen, igen, ezt akartam is mondani. Barkley-nak azért voltak durvább szezonjai, tehát Randolph-nál egyetértek, Barkley-nál ott azért a végén voltak durvább szezonjai, amikor érezhetően már lassult is miatta. Ő is egy irgalmatlanul durva atléta volt úgy alapvetően. Tehát, hogy ehhez képest, nyilván ez is nagyon érdekes, hogy ha az ember elkezd felső posztokra vándorolni, akkor általában magára is szed. Tehát emlékszem most Derrick Williamsre így hirtelen, aki annak tükrében kezdte a szezont, hogy éppen milyen poszton számítanak rá, és volt olyan, hogy hármas poszton számítottak rá, akkor gyakorlatilag full vékonyan kezdte a szezont, és volt olyan, hogy közölték vele, hogy 4-5-öst fog játszani, és el is mondta, hogy hát igen, ezért szedtem magamra 10 kilót, és nyilván nem mind a 10 kiló izom volt. Tehát például az szerintem egy ilyen klasszikus példája annak, aki konkrétan használta a súlyát annak érdekében, hogy, hogy milyen poszton játszik. És még egy utolsó, és szerintem ebben egyet fogunk érteni, Boris Dia nagyon is el volt hízva a Spurs-ben, tehát, hogy, és ott egy hasznos játékos volt, azt szerintem főleg annak tükrében mondhatjuk ki, hogy tudjuk, milyen az eredeti Boris Dia, és az egy vékony játékos volt.
Vékony volt, igen, egyértelműen megindult, igen, bár egyébként a játékának jót tett, mert ha emlékszel, hogy átment posztjátékosba, és onnan osztogatott gyakorlatilag egy ilyen borzasztóan extra rossz sorsú hajléktalan ember Jokicsa volt kb. Így kicsit a játéka abban a Spurs-ben.
Igen, 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 igen. Összességében a játéka szerintem Draymondra egy picit jobban hasonlított, de nyilván
Draymondnak nincsen back to the basket játéka, Jokic meg Dia ugye onnan indul, tehát a háttal a gyűrűnek.
Értem, hogy mit mondasz, igen. Jöjjön akkor Aaron kérdése. Ti bevezetnétek az NBA-be valamilyen módon a 4 pontos dobást? Ha igen, kb. Milyen messzire lenne érdemes meghúzni ennek a vonalát? Hát ezt ketté bontanám, mert abszolút nem vezetném be. Nincs azt gondolom értelme a 4 pontos dobásnak olyan szempontból, hogy önmagában az, hogy valaki távolabbról tud dobni, mondhatjuk, hogy ugye nem értékeli a játék eléggé, de gyakorlatilag minden statisztikai mutató, stb. Kezdődhetne előről. Elég volt egyszer bevezetni a 3 pontos dobást, tehát ennél azért én mindenképpen tradicionálisabb felfogású vagyok, és szeretném azt, hogyha legalább nagy vonalakban tudnánk ugyanúgy értékelni a ligát, de a másik, hogy aki távolról tud dobni, annak igenis van egy jutalma, mégpedig az, hogy Curry-re, vagy nem tudom én, Buddy Hield-re, vagy Fred VanVleet-re, Lillard-ra ki kell menni a halál háta mögé 3 lépéssel, hogy így ugye kihúzod a védekezést. Tehát akár még egy olyan típusú messziről dobó játékos is, mint Bertans, aki simán beleáll ugye akár 9 méterről is. Szóval nála se csinálhatod meg azt, bár valahogy az elmúlt másfél évben igen, de nála se csinálhatod meg azt, hogy, hogy nem mész ki vele, mert megkapja a kecsensúzt helyzetben, már dobja is. És ugye akik ezt 35-40%-kal bedobják, legyen csak 35%, az már egy viszonylag jó dobásnak számít. Szóval én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet is értékeli ezeket a játékosokat, így is hasznára válnak a csapatuknak, ahhoz képest is, mintha csak a tripladoba vonalról tudnának dobni, úgyhogy semmi esetre se vezetném be, de ha mégis bevezetném, hova lenne érdemes meghúzni a vonalat? Valószínűleg legalább 1,5 méterrel a tripla vonal mögé, akkor viszont az szóljon nagyot, lehet, hogy 2 méterrel akár.
Én se vezetném be, jelen pillanatban viszont azt hozzátenném én kis kiegészítésként, hogy akkor viszont nehogy hozzányúljunk a triplához. Tehát ha már két táborban és két tábort különböztetünk meg, az egyik az, aki még extrémebb módon elvinné ugye a távoli dobásokat a másik irányba is bevezetni a 4 pontost, vagy azt a tábort, aki extrém módon le akarják csökkenteni a triplák számát, akár úgy, hogy elveszik a sarok triplát, ami szerintem a játék egyik legizgalmasabb része, vagy még távolabb vinnék ugyanúgy 3 pontért a tripla vonalat, akkor sokkal inkább a másik tábor felé mennék el. Tehát nem vagyok fél úton, és ha már valamelyik drasztikus változást csináljuk, akkor inkább a 4 pontos lenne az, mert az meg rohadtul feldobná a végjátékokat. Nem lenne gyakorlatilag egyelőn se bizton, nagy biztonságban, és az valamit hozzátenne, izgalmasabb tenni a játékot. Az, hogy elveszük ugye a sarok triplát, és kitoljuk a normál tripla vonalat, az ellentétben azzal, amit gondolnak ezek az okosok, idézőjelben, akinek nem ingyen nem veszi magára, csak azt eredményezné, hogy kevesebb hely lenne benne. Tehát pont, hogy nem lenne több zsákolás, meg pont, hogy nem lenne több midrange játék. Midrange dobás lehet egyébként, de zsákolás, meg betörések biztos, hogy nem, mert sokkal jobban összeállna a festék megint, és visszatérni az ISO kosárlabda, ami szerintem a liga hát alacsonyabb pontja volt így kb. A 99-től, nem tudom, 2004-ig az a legesleg rosszabb ére véleményem szerint.
Yep.
2003-ig nem, én nem vagyok kíváncsi speciál arra a játékra, de egyébként a 90-es évek ISO kosárlabda erre se vagyok kíváncsi, és szerintem sokkal többen vagyunk ezzel így. Mert itt igazából mindig arról van szó, mondjuk ki, hogy nem is a kosárlabdát hiányolják, hanem azokat a játékosokat, akik miatt elkezdték nézni, és azért hihetetlenül nosztalgikusak. Hogyha megvizsgáljuk magát a játékot külön-külön elemeiben, evolúciójában, mindenféle szempontból, akkor szerintem abban sokkal nehezebb belekötni, mint azt mondani okként, érvként, hogy rossz a mai játék, ami abszolút nem igaz.
Minden esetre akkor végül te is afelé hajlasz, hogy jelenleg nem vezetnél be ilyen szempontból változtat. Nincs is rá szükség, azt gondolom.
Ez nyilván az is extrém lenne. De mondom, ha már extrémítás, akkor nyilván én inkább ezt, mint azt, hogy akkor vegyük el, vagy nem tudom. Tehát olyat is hallottam, hogy vegyük el 3 pontosokat, na az meg aztán végképp a legalja az ötleteknek, de mindegy.
Ja, persze, ezt hozzáteszem, hogy Áron nem egy ilyen ötletet dobott be, csak kíváncsi voltad ezzel kapcsolatos dolgokra, viszont egy másik kérdése is van. Pletyka van bőven arról, hogy a Gobert-Mitchell viszony messze nem túl jó, kit cserélnétek el hamarabb, ha megkongatnák a vészharangokat? Zoli akkor itt kezdte igazából, tehát Mitchell vagy Gobert, ugye azzal a problémával küzdik a Jazz, hogy ilyen vagy olyan okokból egyik sem elég jó ahhoz, hogy egy bajnok csapat első embere legyen, és azzal próbálkoznak, hogy ketten hát, ha elég jók lesznek. Most, ha ezt fel kell bontanod, akkor gondolom, te is inkább a fiatalság felé mennél. Tehát akkor
persze, is csak... tehát én azt gondolom, hogy ez így egyszerű kérdés. Tehát hogyha mindenképpen egyet meg kell tartanom, akkor mit sem tartanám meg. Viszont ha én lennék a GM, és akkor abban gondolkodom, hogy elcsérem Gobertet, akkor lehet, hogy inkább teljes rebuild felé mennék el, mert az biztos, hogy nem próbálnám meg, hogy én Mitchell köré építek, mint legjobb játékosom egy bajnokcsapatot, úgyhogy Gobert elcseréltem, akit ráadásul nem tudom, hogy milyen eszetek jönnének vissza, amikor ugye 40 plusz millió dollárt keres, és ha nyilvánvalóan nem lehet rossz szerződésnek nevezni, azt legalábbis kijelenthetjük, hogy olyan nagyon komoly értéket nem kapnál jelen pillanatban visszaérte. Tehát ne is álmodozzunk ilyen, nem tudom, 2-3 első körös, meg 2 fiatal játékos, meg egy szupersztár. Tehát ez nem így, nem így nézek egy Gobert csomag. Úgyhogy igen, Mitchell köré építenék, illetve Mitchell tartanám meg, de csak ebben az esetben, hogyha mindenképpen meg kell tartanom az egyiket, külön Mitchell köré nem csinálnék ritult, mert annak szerintem semmi értelme nincs. Még talán annyi értelme sincs, mint hogyha a Blazers megpróbálna most ugye Lillard köré, bár Lillard azért csak idősebb egy 4-5 évvel, úgyhogy lehet, hogy 6-tal is. Az igazság, hogy ez olyan kérdés, hogy hát sehogy se jó, és legszesében azt mondanám, hogy akkor próbáljuk meg most még, meg jövőre, ugye Conley-val és a teljes csapattal, mert úgy azért nyerhet szerintem bajnoki címet a Jazz, hogyha esetleg kidőlnek kulcsjátékosok, és azért szerencséjük lehet, tehát ezt láttuk az elmúlt években, hogy sok csapatnak volt úgymond szerencséje a play-offban a sérüléseket tekintve, és ilyen módon azért ők is felérhetnek egyszer a csúcsra, de az biztos, hogy ők nem lesznek contenderek, mint tudom én, 5 évig ezzel a maggal, tehát csak így próbálkoznak, hogy ketten együtt ők, és ha már akkor valamelyiküket cserélni kéne, akkor meg robbantom az egészet a francba.
Hogyha mégis Gobert cseréljük el, mert egyértelmű, hogy ilyenkor a fiatalabbat tartod meg, még akkor is, hogyha Gobert köré van felépítve ez az egész csapat támadásban és védekezésben egyaránt, bár gyorsan tegyük hozzá, hogy a playoff Mitchell, tehát kevés olyan játékos van, aki a playoffban egyértelműen ugrik és jobb játékos, de Mitchell ilyen, úgyhogy a playoff Mitchell az egy nagyon jó kis jelenség, és rendszeresen akkor hozza a legnagyobb meccseit, folyamatosan jól játszik a playoffban, most már az elmúlt 2 figyelembe véve. Szóval ezt azért így ide bigyeszteném, de igen, amúgy egyetértek, tehát most Mitchell köré, hogy csinálsz bajnokcsapatot, viszont el szeretném mondani nektek, hogy most nemrég összeült Bill Simmons és Zach Lowe podcastelni egyet, és ott Bill Simmonsnak, én már fázom az ő ötleteitől igazából, mert az elmúlt években szerintem kicsit önmaga paródiájává minősült át, de most egy fantasztikus ötlete volt, hogy ha mégis Gobert elcseréled valahova, akkor az Atlanta az egyetlen logikus cserepartner. Teljesen adom olyan szempontból is, hogy Trae Young a legjobb támadójátékosa talán a ligának, és a legjobb védőjátékos betennéd mellé, akkor ez önmagában egy ilyen hatalmas sztori lenne, és tulajdonképpen Trae Young mellé pont egy ilyen magas kellene, az az igazság, aminek a light verziója Capella, de azért Gobert köré lehet védekezést szervezni, szóval ilyen szempontból is nagyon érdekelne, és nyilván a Jazz pedig olyan szempontból lenne érdekelt, hogy akkor elhozott Capellát, de akkor elhozod Okongwut is. És akkor viszont folyamatosan van centered, ráadásul Okongwu ugye fiatal is, nyilván Gallinari szerződése is kéne ebbe a történetbe, és ha még emellett a Jazz bármit ki tud hozni, Huertert, vagy akár csak egy picket, akkor szerintem ez például egy viszonylag reális csomag, mert az Atlantának tényleg érték Gobert még ezen a szerződésen is. Szerintem tök jó ötlet igazából, és Bill Simmons-t most akkor kivételesen megdicsérem.
Nagyon jó ötlet egyébként róla, igen. Én szeretem Simmons-t egyébként tény, hogy az elmúlt években azért volt egy-két olyan ötlete, ami, vagy véleménye, amivel nem feltétlenül értettem egyet, de nem gondolom azt, hogy gyűrült a csávó. Nyilván hatalmas Celtics homer továbbra is, de vannak nagyon jó tékjei. Én úgy összességében szeretem a fazon, nyilván tudom azt, hogy eléggé megosztó tényleg, tehát általában valaki vagy kedveli, vagy utálja. Nem hiszem, hogy úgymond azokat a szurkolókat, akik tényleg belenéznek, belemásznak az amerikai sportsajtóba, és főleg az NBA sajtóba, őket bármelyiküket akár hidegen hagyná valamelyik spektrum végéről lesz a vélemény.
Ez kicsit a nagyotmondási mániája miatt is van, amit tök nehéz levetkőzni egyébként, még itthon is, mint úgymond véleményvezér podcaster az NBA közegben, azt mondhatom, hogy néha fegyelmeznem kell magam, hogy ne akarja azért nagyon nagyot mondani, mert tök jó, és ugye nyilván megindulhat róla a beszélgetés, stb.
Igen, de egyébként meg ugyanakkor valahol kell is, tehát időnként kell úgymond nagyot mondani, és itt a nagy alatt nem azt értjük nyilván, hogy olyan dologról beszélünk, amit nem hiszünk el mi sem, hanem kiemelni, kihangsúlyozni azt, ami megtörténhet, de mondjuk nem feltétlenül 100%, hogy megtörténjen, mert olyan érdekesebb vélemény, ami egyrészt megvan a terészedről is, másrészt meg nyilván generál vitákat, és itt most jó értelemben vett vitára gondolok, nem pedig ugye értéktelen veszekedésre, amiből ugye semmit nem tud egyik fél sem kivenni. Szerintem kellnek ezek az úgynevezett háttékek. Nyilván van ennek egy olyan extrém változata, amit ugye látunk például a Screaming A-nél, ugye Stephen A. Smith-nél.
Igen.
Az már más kategória. Még nála is észrevettem, de főleg aki ebben a legeslegrosszabb, mint például egy Skip Bayless, akinél teljesen egyértelmű az, hogy ő vagy a nagy részét, de legalábbis egy részét nem gondolja annak, amit mond. Tehát Skip Bayless abszolút nem egy idióta hülye ember, hanem ő ebből lett gyakorlatilag multimédia, most nem tudom mi a vagyona, de ilyen pár, 1-200 millió dollár körül lehet, ő ebből csinált karriert, hogy olyan véleményeket mond, amit ő maga se gondol komolyan, és olyan reakciót vált ki az emberekből, ami miatt ugye növekszik a nézettség.
Igen, egy olyan jelenségnek a részeként, amit az elmúlt 20 évben az egyik leginkább megvetek médiában dolgozó, vagy média szakemberként, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy értitek, tehát ez volt az a jelenség, az egyik, ami miatt teljesen ellehetetlenült például a politikai diskurzus, csak hogy így kitekintsünk.
És tök egyértelmű, hogy nála is, és Stephen Smith-nél is vannak olyan vélemények, amiket nem gondolnak komolyan. De van az a pénz, amiért ugye ezt megcsinálják, és nem azt mondom, hogy nem hibáztatom őket, de azért meg lehet érteni. Tehát az amerikai piacon elég komoly pénzek vannak. Tehát én ezt biztos, hogy nem csinálnám meg mondjuk 3-4-500 ezer forintért havonta, amit ők megcsinálnak, de mondjuk 20 millióért, amit valószínűleg ők keresnek, vagy lehet, hogy 30-at, 40-et, hónap havi fizetésre lebontva, ugye, mert az évi fizetésük az bőven pár millió dollár. Annyiért igen. Uh-huh. Ezzel felhívást is intéztünk. Tehát ha valaki... Hát csak szeretném belefektetni, én nagyon szívesen leszek, de azért, igen, azért magasra rakjuk az anyagi lécet.
Jó, oké, mondom, nekem nincs ez a pénz, hogy ilyet. Na jó, akkor viszont menjünk az utolsó, viszont nagyobb lélegzetvételű kérdésünkre, Adriántól. Köszönöm a múltkori választ, ezúttal egy játék ötlet merült fel bennem, hát ha érdekesnek találjátok, a játékosok draft classek szerint alkotnának csapatot, de úgy, hogy mindenkinek a jelenlegi tudása, állapota számítana. Szerződések nem számítanának, csak a fitek a pályán. Esetleg a csapatok edzői lehetnek olyan edzők, akik a draft class sorsolásának évében debütáltak vezető edzőként az NBA-ben. Bocsi, ezt nem csináltuk meg, Adrián, Zoli nevében is mondhatom, mert azt már nem kerestük vissza. Arra lennék kíváncsiak, hogy melyik évből lehetne a legütőképesebb, illetve a leggyengébb csapatokat összeállítani, ha most a jelenben kéne játszaniuk. Felosztottuk Zolival, és aztán majd a végén talán a saját győzteseinket megpróbáljuk összeereszteni. 2008-ig mentünk vissza, mert a 2007-es meg 2006-os csapatok, tehát itt már gyakorlatilag a 2007-est néztem, hogy abból így 5 játékost éppen hogy ki lehetne állítani. A 2008-as, ott már ki lehetett állítani egy csapatot, és igazából én 2020-ig mentem el a párosakkal, aztán majd Zoli is megmondja, hogy 2009-től meddig jutott.
Megcsináltam a párosokat és páratlanokat, és egy vicces, hogy legalább összehasonlítjuk majd. 2008-tól 16-ig mindent megcsináltam, de azért 16-ig mentem vissza, mert igazából már 16-nál is olyan hihetetlen előny, tehát nagyon nehéz lenne relativizálni úgy, hogy akkor most felszorozzuk ezeket a fiatalokat, mondjuk nem felszorozzuk, hozzáadunk egy pár évet, és akkor mondjuk úgy mérjük hozzá ahhoz a játékos garnitúrahoz, amelyik most már bőven 30 fölött van, például mondjuk a 2010-es draftról. Tehát az a probléma, hogy ezt így nagyon nehéz összesajtani, tehát, és nyilván az újak nyernének, mert arról nem beszélve, hogy sokkal mélyebb a liga most, mint ugye korábban. Nyilván itt persze van egy kis ingázás, ami az erősséget illeti, tehát voltak nyilván extra erős draftok korábban is, de szerintem 17-18, ugye a Luka Fére garnitúra már, ott úgyis mindenkit leverne például a Luka Fére draft, és gyakorlatilag mindenki elé helyeznénk. Itt szerintem így jobb lesz, hogyha így mondjuk 16-nál meghúzzuk a határ, de természetesen, hogyha azért fel lehet majd sorolni, legalább felsorol lesz szintjén, hogy azóta milyen garnitúrák jöttek össze, de én személy szerint a 18 és a 16 között itt raktam össze.
Hát én azért nem vagyok benne biztos, hogy a 18-as garnitúra most még ebben a formájában biztosan bajnok lenne, tehát már csak a páros éveket nézve sem. De akkor kezdjük 2008-al, és hát akkor én maradnék annál, hogy ez amit én raktam össze, akkor én kezdek. Hát ugye ez a 2008-as csapat, megpróbáltam mindent beosztályozni, úgyhogy ez most contender, dark horse contender, playoff csapat, play-in csapat, vagy tankoló csapat lenne. Ez a csapat, ez egy play-in csapat lenne. Úgy néz neki, hogy Russell Westbrook, Goran Dragic, Nick Batum, Kevin Love és Brook Lopez, és a padról jönne Derrick Rose, DJ Augustin, Aaron Gordon is majd később szerephez jut, Gallinari és Ibaka vagy Robin Lopez. Volt, nem is tudom, ki DeAndre Jordan, még voltak páran, akit kihagytam, de ez a Westbrook, Dragic, Batum, Love, Brook Lopez, én azt mondanám, hogy ez egy play-in csapat lenne a mai ligában nagyjából.
Attól függ, hogy a mostani állapotukban, hogy a legjobb év.
Igen.
A mostani állapotukban akkor igen. Nyilván, hogyha a legjobb, akkor ott egy MVP Derrick Rose-t még be lehetne rakni. Egyetértek, tehát a mostani állapotában play-in, maximum play-in, igen. De lehet, hogy az sem.
Igen, én is azt írtam, hogy play-in talán. 2009, Zoli, akkor ezzel te jössz?
Hát igen, ez már azért egy erős csapat, bár a magas posztokon borzasztóan vékonyak. Igazából én be se tudtam telíteni a keretet. Alsó posztokon viszont brutális. Nyilván Steph, Harden, DeMar szuper triód van, ami hát én azt gondolom, hogy instant contender, nyilván védekezésben borzasztó, de abban tud segíteni padról, vagy akár ugye, hát mondjuk kezdőt nem fogja kiszorítani se Steph-et, se Harden, Drew Holiday, free guard line-up-a pedig ugye nem tudsz felállni, tehát Holiday fogja a dobó hátvédedet, Hardent és Steph-et is felve.
Végül is DeRozan játszik négyest most, hogyha belegondolsz. Drew Holiday meg tud hármasokat fogni, csak igen, az a baj, hogy Stephnek meg Hardennek is pályán igen. Kell lennie.
Egyébként végül is lehet fel lehetne rakni. Viszont center poszton ki fog játszani? James Johnson?
Hát igen, leginkább.
Úgyhogy az mondjuk azért erős. És akkor ugye még ide itt volt Pat Beverly, ő is sajnos alsó posztos, Patty Mills, aki zseniális, de hát basszus ugyanaz a poszt, tehát itt van 8 ember erre a posztra, és nyilván Danny Green kell rommal játszatnod. Szerintem valószínűleg dobóhátvédként is, kis csatárként is. És akkor így valahogy megvagy, tehát ez nyilván azért ez egy szupersztár által irányított, vagy húzott csapat. Ez a hármas azért támadásban, én azt gondolom, hogy szinte garantáltan a liga legjobb támadó játéka lenne az övék. ugye Steph tud off-ball játszani, tehát Harden mellé is tökéletes fit, Drew Holiday mellé is tökéletes fit, és akkor ugye még Ricky Rubio-ról nem is beszéltem, akit szintén ugye azért a guard rotációba beraktunk.
Hát igen.
Én megemlítettem itt Rodrick Boboát, aki nyilván már nincs a ligában, de hát az én egyik hatalmas kedvencem volt. Ha más nem ilyen kispad melegítőnek, én őt nagyon szívesen odaraknám, hogy pörgesse a töröl között, csak azért, hogy lássam őt, de valószínű nem enne meg egyébként sok sót már. Ez egyértelműen én azt gondolom, hogy playoff csapat, mivel hogy lópikula mélység van a magas posztokon, ezért nem hiszem, hogy contendernek tudnánk nevezni, de playoff csapat, aki mehetne mondjuk a ötödik, negyedik, ötödik, hatodik helyért talán.
Dark Horse contendernek mondanám, mert pont azért, mert az alapszakaszban ez megállíthatatlan lenne, aztán mondjuk a playoffban, hát én nem tudom, ugye felmerült bennem a tavalyi Nets, de ez már nem az az év, igen, ahol a tavalyi Nets féle csapatok könnyen érvényesülnének.
Hát plusz, ha lenne egy Durantod, érted, akkor az őt berakott centerbe, tehát
igen,
az nem egy olyan rossz opció.
Igen, igen, hát igen.
Igazából csak Jokic meg Embiid ellen nem ér semmit, de rajtuk kívül szerintem mindenkit tudna fogni. Még akár én azt gondolom, hogy Anthony Davis-t is tudna fogni, vagy adott esetben tudna fogni egy Bam Adebayo-t is, tényleg csak ezt a két csávot nem tudna.
Akkor viszont menjünk 2010-re, amelyik nem lesz ennyire erős, nem lesz Dark Horse Contender, ezt már most mondanám. John Wall lenne a kezdő irányítónk, akit most nem is tudjuk milyen állapotban van, hiszen nem játszik. Gordon Hayward és Paul George 2-3-asban, ez szerintem nagyon jól hangzik.
Nem rossz, ja.
És Nemanja Bjelica és Hassan Whiteside. Így fejeződik sajnos be a sor. A cseresorunk pedig E. Smith, Eric Bledsoe, Avery Bradley, aki kényszerből 3-ast játszik, és akkor 4-es poszton választhatsz Aminu vagy Favors hullája közül, illetve DeMarcus Cousins a cserecentered. Hát ez a csapat, ez olyan, azt mondanám a Hayward, Paul George páros mellett, bár a sérülékenységüket is ide számítva nem mondanám ezt, de mondjuk egy playoff csapatot talán ki lehetne ebből hozni. Mondom, azt se tudom, hogy Wall milyen állapotban van, de az nagyon maximum a playoff csapat.
Hát én inkább play-re mondanám, mert ez szerintem lényegesen gyengébb, mint a jelenlegi Kawhi nélküli Clippers, nem?
Hát lényegesen gyengébb, azért...
Szerintem igen.
Azért Hayward...
Wall-ról azt sem tudjuk, hogy kezdőjátékos ezen a ponton. Hayward nagyon sokat romlott a sérülése óta, volt ilyen fellángulása, de fogalmuk nincs, hogy hol van. Bledsoe gyakorlatilag két lábon járó kuka. Bjelica tök jó kiegészítőnek, de hát ha berakod a kezdőbe, akkor kijönnek a hiányosság a védekezésbe. Cousins pedig arra nagyon jó, hogy így visszaidézze a régit minden tizedik meccsen, de összességében nem impact, és hát nyilván Whiteside-ról lesz szerintem ugyanúgy elmondható.
Igen.
Én nem gondolom, hogy ez a csapat erősebb lenne, mint a 2008-as.
Aha, de a 2008-asnál nem tudom, igen, lehet, hogy aznál se erősebb. Jó, minden esetre azt látjuk, hogy ez a csapat nem fog majd beleszólni itt a végeszámolásba, és a 2011-es sem igazán. Pedig van két jó játékos, aki köré lehetne építeni, csak hát...
Igen. A 11-es keret azért brutálisan erős, én azt gondolom. Ugye Irving Camp a hátvéd posztokon, Clay és Reggie Jackson a dobó hátvéd duom, utána Butler és Bojan Bogdanovic, ugye ez is brutálisan erős, Kawhi, akit ugye odarakunk szépen az erőcsatár posztra, mögötte választhatsz, hogy Marcus Morris vagy Tobias Harris, én Tobias Harris-t választottam ide ki, és center poszton pedig Vucevic, és oda megy ugye Marcus Morris. Ez szerintem eddig egyértelműen a legerősebb csapatunk, szerintem igazi contender. Nyilván attól is függ, hogy Clay mit csinál, hogyan épül fel.
Hát igen, ez a bajom, hogy Kawhi jelenleg sérült, Clay jelenleg játszik, csak még nem jó. Tehát, hogyha tényleg a mostot nézzük, akkor ez nem olyan erős csapat.
Hát ha most és ma a mai napot nézed, akkor nem, de hogyha felépülnek mondjuk, akkor igen. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy erős csapat, és ez egyértelműen playoff csapat, az szerintem adott, még így akár Kawhi nélkül is.
Dark Horse-nak is talán mondhatjuk.
Dark Horse-nak is, igen. És hogyha mindenki egészséges, akkor szerintem egyértelmű contender.
Jó, akkor viszont mennék 2012-vel, szerintem az első igazi brutális és jól felépített csapatot fogjuk itt látni. A kezdőnk így néz ki, hogy Lillard, Beal, Middleton, Draymond Green és Anthony Davis.
Így van, ez egyértelműen a legerősebb ötös eddig.
Félelmetesen erős. Mondok egy csere, mert ugye nem nagyon volt csere irányítónk, úgyhogy betettem oda Will Bortont, aki szerintem ezt tök jól megoldaná, de mellé ott van Fournier kettesbe, Harrison Barnes, Jay Crowder és Plumlee vagy Drummond, mindenki eldöntheti. de hogy ez még mélységben is már brutális ez a csapat, tehát igen. Ez a második sor is brutális. És
ugyanez volt a keretem gyakorlatilag, annyi, hogy én még Lambet odaírtam.
Én egy teljes harmadik sort ideírtam, Satoranski, Terence Ross, Jeremy Lamb, J. Michael Green és Drummond. De csak tényleg azt látni, hogy egy ilyen 15-ös keret, tehát itt érkezünk meg ahhoz a tényleges mélységhez, és ez a csapat, ez szerintem egy toronymagas bajnok esélyes csapat. Az egyetlen, amit felhozhatunk, hogy nincs olyan igazi top 5-ös játékosod, de amikor egyszerre van Lillard, Beal és Anthony Davis és Middleton és Draymond a pályán, az egészen, egészen félelmetes csapat lenne. És azt gondolom ráadásul, hogy Draymonddal és Anthony Davisszel a védekezés is, meg Middletonnal megvan oldva, tehát végre lenne Lillard körül egy olyan csapat, aki védekezik helyette.
Ja, egyértem, ez instant top favorit azonnal. Nyilván jelen pillanatban nem, mert ugye Draymondot, és a Kavel logikából indulsz ki, akkor Draymond és Anthony Davis sem játszott.
És Lillard sem.
Úgyhogy mondjuk akkor...
De mondjuk ennek a csapatnak legalább meg lenne az a mélysége, hogy a második sorban bárkit beraksz, az majd hogy nem pótolja őket, vagy közel tudja pótolni.
Hát azért...
Inkább úgy mondanám, hogy szinten tudja tartani ezt a csapatot, amíg a többiek visszatérnek.
Esetleg úgy, igen. Úgy, igen.
Jó, akkor menjünk 2013-ra, ahol lesz egy-két kiemelkedő játékos, de azért lesz egy-két problémás poszt is, igen. Hogyha jól emlékszem.
Nyilván azt mondom, hogy van egy Giannisod is, egy Gobered, akkor úristen, hát ez csak contender lehet, és lehet, hogy az lenne, mert tényleg lehetséges, hogy ezen két játékos köré már lehet egy gyakorlatilag szinte bárkivel contendert építeni ma, mert van egy torony magasan első védekezésed. Én azt gondolom, hogy ez már szinte adott, bár mondjuk az előző csapat esetleg akkor ők elvihetik ezt a címet, és akkor ez a csapat második, de annál nagyon lejjebb nem mehetsz. És volt egy ponton, amikor Oladipo még annyira jól nézett ki, hogy akár egy Big Free is kinézett volna itt, de hát ugye tudjuk, hogy ma Oladipo egy hatalmas kérdőjel, azt is tudjuk, hogy Dennis Schröder, és akkor itt már el is kezdem sorolni a csapatomat, a csere irányítónk is egy hatalmas kérdőjel, McCallum nagyon szuper, de ugye tudjuk, milyen védő. Van egy McLemore-unk, aki hát egy kis triplázás nyújt, és ennyi. Van egy Otto Porter, két lábon járó, ahogy mondtad, ugye Gábor holteste, aki még így reflexből a triplákat nagyon jól bedobja, de úgy egyébként már ez ilyen idegi rángatózás, és ez maradt meg egy utoljára. Agyban KCP, egyébként ő lenne a kezdő, tehát nem Otto inkább csere, KCP az nagyon jó, és akkor ezzel a fölfele megyünk ugye a frontcourtba, ez a KCP, Giannis Gobert 3-as, ez jó. Olinik borzasztó jó csere, Steven Adams borzasztó jó center csere, de contendernek nem tudom, hogy merném-e nevezni. Ahhoz egyszerűen a mai ligában ez a floor spacing és ez a perimeter játék, ez kevés egyszerűen. Ez maximum dark horse. És ahhoz az kell, hogy McCallum hozzon egy brutális egész playoff szériát, ahol gyakorlatilag tudja meccselni a szupersztárokat, akikkel találkozik a posztján.
Igen, én is azt mondanám, hogy ez maximum Dark Horse contender. 2014. Na itt meg olyan problémába ütközünk, hogy ha van egy draft class-on belül Embiided és Jokicsod, ezt nem teheted meg, hogy egymást váltják, tehát valami olyan csapatot kell létrehozni, ahol ők ketten pályán vannak, és őszintén szólva szerintem ez lehetetlen. Tehát nyilván én megpróbáltam, és létrehoztam egy ilyen csapatot, ahol shooting is, meg védekezés is van körülöttük, és ugye Jokic alapból olyan speciálisan köré kell építeni a védekezést, hogy egy másik biget, nem tudom, hogy mennyire bír el, de ha már tökéletesen jó védőkkel veszed körül ezt a két embert, akkor ez elképzelhető. Én inkább erre mentem rá őszintén szólva, mert triplázni Jokic is tud, meg Embiid is, egyik se elit módon, de tudnak, és ezért Smartot, Levint és Jeremy Grantet raktam köréjük, ugye Levin idei védekezése közepes alatti, tehát ott egy kicsit inkább a shootingra mentem rá, de Jeremy Grant és főleg Smart tök jó ebbe a csapatba, és így próbálkoznék akkor már a két magasos felállással. Egyébként mélységünk bőven van, Dinwiddie, Bogdan Bogdanovic, Wiggins, Randall és Capella a második sorunk, ez egy fantasztikus, lehet, hogy a legerősebb második sor, úgy unblock, és még felírtam Clarksont, Gary Harris-t, Joe Harris-t, Aaron Gordont és Maxi Kleber, tehát irgalmatlan mélységed van, tele vagy fantasztikus játékosokkal a 15-ös keretben, de azért nem mondanám ezt a csapatot óriási bajnok esélyesnek, mert hiába, hogy két, a liga a jelenlegi két legjobb játékosa lehetne érvelni, ugye? Tehát egy poszton játszanak, rohadt nehéz megoldani. Úgyhogy nálam ez a bajnok esélyest írtam, de a 2012-eshez képest nem érzem, hogy ez jobban lenne felépítve, és azt se érzem, hogy a playoffba ne járnának pórul miatta.
Szerintem egyértelmű bajnok esélyesek lennének, ugye? Amikor Jokic lenyilatkozta, hogy inkább rakják őt a kispadra, mert nem tudott Nurkicsa játszani, az egy teljesen más Jokic volt, én azt gondolom. És nyilván persze valahol védekezésben ez problémás lenne, de támadásban Jokic tökéletesen tudna játszani a gyakorlatilag egy ilyen kiszuperált, agyon szteroidozott Draymond Green szerepet, aki ténylegesen tud triplázni. Ugye Jokic ma már two-man game-et is játszani Embiiddel, nagyon jól használják őt kívülről is, ugye, mint ballhandler, konkrétan hívja a pick and roll-okat is, és szerintem abszolút működne. Támadásban gyakorlatilag megállíthatatlan lenne, hogyha körbeveszed őket, ugye, floor spacing-el. Embiid még inkább lemehetne egyébként ebbe a festék gyilkos szerepbe, meg aztán nyilván csinálhatnád azt is, hogy korán ugye kiviszed az egyiket, mondjuk a hatodik percén, ahogy Dirk-öt cserélte sokáig Carlisle a legjobb Mavericks-be is a nagy futás alatt, és akkor minél kevesebbet játszhatod őket az első háromnegyedbe együtt, aztán még egy nyilván mind a ketten fel lennének. Úgyhogy szerintem abszolút működne, főleg úgy, hogy ugye Smart is ott van mellettük, főleg úgy, hogy Wiggins is ott van mellettük, a cserepadról Warren, mint hatodik ember, Bogdan borzasztó erős cserepadod lenne, Clarkson is, ha őt is berakod, Dinwiddie-t is tudnád játszatni. Tehát egy csomó olyan periméter játékost oda tudná tenni, ki meg tudná oldani az ő feladatát, úgyhogy szerintem egyértelmű contender, és tudná is együtt játszani Jokic is semmit.
Mm-hmm. Jó, az egyértelmű contenderrel ugye egyetértek, azt mondanám, hogy a 2012-es csapattal szemben nem biztos, hogy őket választanám, mert kicsit ilyen, hogy is mondjam, csak akadozna véleményem szerint azért ez a csapat, pedig hát ennek a mélysége egészen félelmetes. Jó, nézzük 2015-öt, ami egy picit gyengébb év volt.
Igen, ugye Russell és Tyus Jones a két irányítom.
Ugye D'Angelo Russellről beszélünk.
D'Angelo Russellről beszélünk, természetesen igen. Booker és Rozier a két dobóhátvédem. Stanley Johnson és Connaughton a kis csatár posztokon.
Azért az egy elég durva visszaesés.
Igen, pici úrásét. Viszont a magas posztok egész jók ahhoz képest. Ugye Porzingis, Nance és Towns Turner. Itt nyilván meg lenne ez a probléma, ugye KP-vel és Kettel, hogy ők ketten együtt azért. Bár mondjuk Towns inkább rá tudjuk állítani, hogy egy mozgolódjon a periméteren, bár nem szereti. Azt tudjuk, úgyhogy én azt mondom, hogy playoff egyértelműen, de nem tudom, hogy elérik-e a Dark Horse Contender státuszt.
Hát igen, valahol a kettő között én is azt mondanám. Na jó, nézzük meg 2016-ot, ami szintén nem lesz egy contender csapat, de Dark Horse-nak beírtam őket. Ugye itt az az egyik fő problémám, hogy nyilvánvalóan a playoffban látott tavalyi Jamal Murray, és tavaly előtti Jamal Murray, hát az baromi jó, csak se nem tudjuk Jamal Murray-ről, hogy ezt tudja-e hozni rendszeresen, sőt, inkább azt tudjuk, hogy nem. Másrészt mióta sérült, nem tudom, milyen állapotban van. Így őt nem raktam be ebbe a csapatba, viszont akkor meg
két... Pár hét múlva visszatér, szóval, hogyha mondjuk Kawhit beraktuk, akkor őt még inkább be kéne rakni, meg
Értem én, csak az a bajom, hogy... Ilyen szempontból a visszatérő Murray-nél Fred VanVleet-et és Dejounte Murray-t is egyértelműen jobb játékosnak tartom, tehát nyilván, ha visszatérne a csúcsformájába, akkor már lehetne vitatkozni, de most ez a két irányító, ez jobb náluk. Fred VanVleet került a kezdőbe azért, mert egyszerűen jobban illeszkedik a mindjárt felsorolom, hogy milyen sor mellé, mint Dejounte Murray, pedig Dejounte Murray fantasztikus formában van, jelenleg jobb játékos is talán, mint Fred VanVleet, annyira jó, tehát őt az All-Star az kifejezetten feldobta, ugye ilyen Wiggins-szel elég ellentétes utat jártak be ilyen szempontból. A csapat így néz neki, Fred VanVleet, Jaylen Brown, Brandon Ingram, Pascal Siakam és Domantas Sabonis. Tudom, hogy Siakam meg Sabonis nem túl jó együtt, tehát Pöltüllel ki lehet valamelyiküket cserélni, és a másik megjön a padról, de kicsit hiányos itt a magas ember állomány. És Dejounte Murray, Malcolm Brogdon, Caris LeVert, George Niang és Jakob Pöltl a második sor, és Simmons-t nem írtam be. Ha Simmons-t valahova be kéne tennem, Jelenleg, ahova bemerném, az a második sornak a négyes posztja Niang helyett, és persze lehet azt mondani, hogy építsünk Simons köré csapatot, de itt vannak hasonlóan jó játékosok, mint Simons, vagy akár jobb játékosok, mint Simons, tehát csak azért, mert ő ott van, nem fogom köré építeni, viszont ha meg nincs köré építve, akkor meg nehezen beilleszthető. Úgyhogy ez az állandó probléma fennállt. Minden esetre ez egy Dark Horse contender szerintem ez a csapat egyértelműen.
Egyetértek, igen, a Dark Horse státuszt azt abszolút megérdemlik, és ugye én itt fejeztem be gyakorlatilag, de hát meg tudom nézni azért a 17-et is most gyorsan. Ugye a kezdő irányító sorsa az kicsit kérdéses, itt vagy Lonzo Ball, vagy De'Aaron Fox, én inkább akkor Lonzo Ball-t raktam be, már csak azért is, mert ugye a kettesbe menne Donovan Mitchell, és így a De'Aaron Fox egy ilyen szuper hatodik ember lehetne. Egyébként felfelé azért ez egy nagyon erős frontcourt csapat lesz, ugye Bam Adebayo az egyértelmű kezdőcenter, Jason Tatum egyértelműen az erőcsatár, és akkor ugye már csak egy embert kell kiválasztani a kezdőbe, ki legyen az...
Anunobi.
Így van, OG Anunobi, tökéletes kiscsatár posztra. Ez a kezdő szerintem talán az eddigi legkiegyensúlyozottabb, amit csak itt találtunk.
Igen, nagyon-nagyon jól el van osztva. Ennek ellenére nem gondolom torony magas bajnok esélyesnek ezt a csapatot.
És valószínűleg akkor azért nem, mert a mélységük nem lesz meg, ahogy nézem itt az emberkéket.
Hát de a legjobbjuk sincs meg. Tehát itt a legjobb játékos talán Tatum vagy Mitchell. Jó, együtt már biztos durvák lennének, de...
Hát igen, Tatum, azt mondom, ahogy mostában játszik, nyilván még kicsi a minta, de
igen,
nagyon úgy néz ki, hogy megtalálta magát.
A szokott február-március elejé Tatum, ez megvan? Hogy Tatumnak a február plusz március első fele az így az elmúlt években, hogy néz ki? Félelmetes.
Igen, viszont a kispadra már ilyen embereket kéne beraktod, mint ugye Lauri Markkanen, akit nem akarsz ideális esetben, nyilván Jonathan Isaac, de hát ugye sérült.
John Malik Collins Monkot. John Collins,
Kennardot, igen.
Jarrett Allen, azért John Collins meg Jarrett Allen osztás szintű játékosok.
John Collins, kb. igen, ő jó, ő azért jó. Igen. Nem lenne rossz csapat.
Dillon Brooks. Hmm. Ja, jó kis csapat lenne.
Igen, mondjuk igen, akkor ott a mélységnél meg lenne ez is gyakorlatilag a jobbik Collins-szal. A rosszabbik Collins-t valószínűleg be se raknánk akkor így ebbe a csapatba egyelőre.
Nem.
Harmadik third stringnek beraknánk, de másképp nem. Jó, azért ez egy jó csapat, olyan 2-3 volt eddig, amelyik ennél szerintem egyértelműen jobb, de én azért contendernek venném őket, nem is dárkoznak. Nem torony magas contendernek, az biztos.
Igen, és akkor jövök a 2018-as csapattal, ez lesz szerintem a 12-es meg a 14-es mellett a méltó ellenfél, de hát majd meglátjuk. Viszont, hát nem mindegy, még először elmondom a csapatot, aztán mondom a problémáimat. Trae Young, Luka Doncic, ide a Phoenixi Bridges-t, tehát Mikát raktam, azért, mert sokkal jobban kiegészít ilyen típusú játékosokat, tehát Trae Young, Doncic, Bridges, JJJ és Ayton. Brutális kezdő, nyilvánvalóan támadásban. Védekezésben, hogy JJJ és Bridges ketten meg tudnák-e oldani a dolgokat, és Ayton sem rossz védő, őszintén mondom, igen. Tehát Bridges is a liga egyik legjobb védője, JJJ idén szintén a liga egyik legjobb védője, biztos vagyok benne, hogy a 20 legjobban mondjuk benne van, de hát én már hallottam olyat is, hogy mondjuk 5. helyre tette pár elismert podcaster, például Nate Duncan, hogy csak egyet mondjak, az év védője szavazáson, tehát két fantasztikus védő, két zseniális támadójátékos Trae és Doncic személyében, tehát ez a csapat, ez a kezdő, ez egészen félelmetes. Az, hogy mondjuk ilyen fiatalon ők felérnének a csúcsra, mert lehet mondani, hogy ez a legerősebb csapat, de nem, biztos, hogy ez még nem a legtapasztaltabb, főleg nem playoff tapasztaltabb csapat, ez az egyetlen kérdés velük kapcsolatban. Egyébként Shai Gilgeous-Alexander, Gary Trent Jr., Duncan Robinson, Miles Bridges és mondjuk Mitch Robinson a cseresorod, és akkor még ugye Michael Porter Jr.-t fel se soroltam, vagy éppen Wendell Carter Jr.-t, Jason Tate-et, Huertert, vagy Anfernee Simons-t, azért, mert ebben a csapatban nem feltétlenül ők kellenek, de hihetetlenül mély, brutálisan erős sor, és Doncic playoff teljesítményeit elnézve, és ha már itt tartunk a tavalyi Trae Young-ot is, ez a gárda nem szenvedne abban, hogy jaj, hát fiatalok vagyunk, még nem tudunk nyerni. Ayton is tavaly mennyire jó volt a playoffba, Bridges is. Igazából ez egy különleges korosztály, nem kellene egy 2018-as csapatnak 2022-ben a legjobbnak lenni az elmúlt években, válogatott draft classekből, és a legnagyobb bajnok esélyesnek, tehát ezek 4-5 éve vannak az NBA-ben ezek a játékosok, inkább 4, csak ez annyira brutálisan erős volt ez a draft, hogy egyszerűen így kinőtték magukat. Tehát én azért gondolom a 2018-at igazságtalannak, mert túl erős draft volt, nem azért, mert hogy annyira közel lenne, hiszen a 2019-esnek esélye sem lenne mondjuk ezzel összevetve.
Szerintem idén már nyerne ez a csapat egyébként, de az, hogy mondjuk egy-két év múlva toronymagasan a legnagyobb esélyesek lennének, az biztos. Nyilván egy playoff párharcot azért el lehet veszteni, főleg, hogyha ilyen draft all-star csapatok ellen kellene kimenniük a pályára. Tehát nyilván most mondjuk a Steph vagy Harden féle csapat ellen, hogyha véletlenül brutális sorozata van Hardennek meg Stephnek, akkor természetesen azért ki lehet kapni. De összességében szerintem ez a legjobb kezdő egyértelműen, és én nem félteném ezzel a védekezésüket, tehát gyakorlatilag gyenge védő csak irányító poszton van most már. Trey őt el lehetne bújtatni, a legtöbb meccsabban Luka idén, hogyha statisztikát nézzük meg a szemtesztet, akkor egyértelműen átlagnál egy kicsivel jobb védő is, sőt, hát ugye, hogyha statisztikákat nézzük, akkor a posztján az egyik legjobb az advanced statok alapján. Nyilván most az, hogy ez mennyire pontos vagy nem, abba bele lehet kötni. Valamiért JJJ-nél nem kötünk bele, Aitonnál nem kötünk bele, pedig Aitonnál is azért szerintem az megvan, hogy a rendszer, ami ott van, azért az teszi őt még egyelőre nagyja védekezésben, tehát itt nyilván ez egy érdekes dolog.
Meg hogyha ugye jó edző, jó szisztem, már pedig az ugye Phoenixben megvan, ha már itt tartunk, Memphisben is megvan, tehát igen.
Na, de egyébként Dallas nem engem biztos, tehát ott szemítettünk, hogy most kid milyen edző, milyen nem. Itt igazából, és kicsit erre ki, erről beszélgettünk ugye kicsit, hogy most ki mennyire jó védő meg a statisztikák, hogy Jokicsnál is, hogy Doncsicsnál is tényleg az van, hogy a védekezés nagy részében jók, és azért értékelik őket alul, meg szerintem te is, Gábor, mert abban mondjuk, abban a 10%-ában, amiben nem jók, abban borzasztóak. És azt látod, hogy...
Ez tök jó megfogalmazásom úgy.
Nem saját egyébként, most loptam. Tegnap volt ugye az egyik Ringer adásban, KOC-vel, és azt mondta az egyik Nuggets szakértő, egyébként úgy fogalmazta meg Jokicsnál, hogy Jokics a kosárlabda 97%-ában tökéletes, de abban a 3%-ban annyira borzasztó, ez ugye a gyűrűvédés, hogy ez az egész megítélését úgymond lehúz, és hiába látjuk azt Jokicsnál, hogy idén elvileg az advanced statok alapján jobb védő, mint Embiid, még én se merem azt mondani, hogy az igaz lehet, és jobb védő, mint Embiid, mert abban a 3%-ban annyira borzasztó. Tehát ugyanezt látod Lukánál is, hogy jó pozícióban van, de időnként úgy megveri egy gyorsabb játékos, és egy könnyű zsák, vagy layup lesz belőle, hogy egyszerűen nincs szíved azt mondani, hogy egy jó védő, miközben meg a védekezés maradék részében meg tök jó. Szóval ez egy érdekes dolog. Szerintem instant, azonnali contender ez a csapat is a legnagyobb esélyes.
Én is azt mondanám, hogy az összes felsorolt közül erre fogadnék. Őszintén szólva, csak úgy újra felsorolva, ez a 2012-es csapat is félelmetes nagyon. Tehát ez a Lillard, Beal, Middleton, Draymond, Anthony Davis, Barton, Fournier, Barnes, Crowder, Plumlee cseresorral. Ez is, tehát a 2018-asra fogadnék, nekem a 2012-es a második, és a harmadik az, azt nem is tudom. Vagy a 2009-es, vagy a 2014-es, tehát ugye az a Steph Harden féle juggernaut támadó csapat, illetve a 14-es ilyen emlékeztetőül az a Jokic Embiid köré megpróbálok játékosokat rakni csapat. De talán nálam valami ilyesmi lenne a sorrend.
Nálam is. Valószínűleg én másik helyre raktam a Jokic Embiid féle csapatot, csak azért, mert annyira bízom ebben a kettőben, és annyira megállíthatatlanok lennének szerintem támadásban. De amúgy a 2018-as első helye szerintem nem megkérdőjelezhető. Utána jönne ugye az Embiid féle garnitúra, és utána a Steph Harden féle csapat nálam.
Azon gondolkozom, hogy a 2018-as draftot már most szerintem kicsit ilyen botorság lenne nem bemondani minden idők legjobb három draftja közé.
Háromban, igen, oda. Hát mondjuk talán most még negyedik, hogy nyilván ott van a Jordan draft, nyilván ott van a 2003-as, amit eddig a legeslegjobbnak gondolunk, meg nyilván ott van a 96-os, ugye? A Nash, Kobe...
Így van, csak ugye például a mindenki által agyonfényezett 2003-as draftnak a sztárjai megvannak, annak viszont nincs meg annyira a mélysége.
Az így van, igen.
És itt meg egy csak Doncsics lesz azon a szinten valószínűleg. Trae Young, hát nem valószínű. Szóval...
Támadásban ott lesz, de ja, igen.
De a mélység az itt szerintem jobban meg hát, lehet. Jobb.
Igen, egyébként simán elképzelhető, hogy mindent összevetve ez lesz minden idők legjobb draftja, mert azt a pici hátrányt, amit a Hall of Famerek terén elszenved, majd a legjobbak a szemben, azt mélységbe esetleg tudja kompenzálni. Bár hozzáteszem, hogy én inkább azt a távolt erősítem, aki a Hall of Famerek alapján. Meg
persze.
A Hall of Famer és az All-Starok kombinációja alapján méri ezt, és nyilván a Hall of Famerek több pontot érnek, mint az All-Starok.
Persze, és én sem akarom azt állítani, hogy már most jelentsük ki, főleg ugye a mélység például egy olyan dolog, amit majd egy 8 vagy 10 év múlva fogunk tudni megítélni, de ebbe a top 3, top 4-ben már teljesen egyértelmű, hogy benne van. És akkor igazából végére is értünk ennek a műsornak. Köszönjük szépen ezt az ötletet, és így akkor kicsit így össze tudtuk szedni. Nyilván érdekesebb lenne visszakalandozni régebbre, vagy jósolni az újabb draft class-ökkel, de ami igazán összehasonlítható, azok ezek az évek voltak, és nagyon remélem, hogy akkor sikerült válaszolnunk, Adrián. Aztán nagyon szépen köszönjük azt is, hogy ennyien kérdeztek, hogy ennyien írtok nekünk Patreonon, és hogy ennyien támogattok. Zoli, neked pedig azt, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Jó pián is mindenkinek a hosszú hétvégén. Nagyon remélem, hogy kicsit tudtok lazítani, és esetleg pár pillanatra elterelni ugye a gondolatokat a jelenlegi helyzetről. Ennyi megengedtetik mindenkinek itthon is, és ja, jövő héten nagy erőkkel visszatérünk a March Madness adással. Valószínűleg kedden fogunk felvenni, mivel hogy akkor tudjuk leszervezni. Eredetileg hétvégén akartuk, de akkor még ugye nem lesz meg a sorsolás. Tehát nyilván a March Madness adásnak úgy is érdemes neki venni, hogyha meg tudjuk konkrétan, hogy milyen ágak lehetnek. És valószínűleg ezzel kapcsolatban lesz majd egyébként egy játékunk is. Le akarjuk egyszerűsíteni, tehát valószínűleg az lesz a játék, hogy a Sweet 16-t meg kell tippelni, és aki a legtöbb csapatot eltalálja a Sweet 16-ből, nyilván ezt is akkor érdemes elkezdeni, amikor megvan az ág, ugye, azok nyernek. És itt ebből a szempontból az se probléma, hogyha csak a top 16-ot tippethetjük meg, ha már elkezdődik ugye az eleje, mert ott nyilvánvalóan azért nem lesz nagyon sok meglepetés, ha egy-kettő meg lesz, akkor mindegy, mert azt majd valahogy megoldjuk, hogy kompenzáljuk, és nyilván meghatározunk egy olyan időpontot, amíg úgy fair lesz a tippeket leadni.
Na igen.
Ugye ezzel jelentkezünk, és köszönjük a figyelmeteket továbbra is. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tehát ahogy hallhattátok is, jövünk a hatalmas March Madness adással, és akkor így az overreaction az majd szombaton fog kijönni azon a héten, úgyhogy kivételesen hétvégi overreaction lesz, egy ilyen felcserélt héten, de legalább March Madness és játék mindenképpen érkezik. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.